Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, ünnep Isten tiszteletünkön a 154-es számú éneket énekeljük kezdőénekként, evangélikus énekeskönyvünk 154-es számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Jöjjetek és lássátok Isten tetteit, áldjátok népek a mi Istenünket. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Mert váltságot küldött az ő népének, örökkévalónak rendelte szövetségét. Meglátogatta népét, és váltságot szerzett néki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, érgalmadért magasztallak téged, a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Érgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt. Bűneim árja, mint a tenger, hullámaival elfödött.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Istenünk, aki ezen a szent éjszakán tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, add, hogy a földön hittel fogjuk az ő világosságának jelentésének titkát, a mennyekben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő általa, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai napra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, amelyet megtalálunk Máté evangéliumának első részében a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogant méhében fiút szült, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt, álmából úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ámen. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromságot, igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra.
Harmadnapon
föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként készülve az ige hirdetésre énekeljük a 161-es számú éneket. 161-es számú ének az evangélikus énekes könyvből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, karácsony este ünnepének igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, annak az első fejezetében, az első verstől a hatodikig a következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom az első fejezet első versétől. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az imént az oltár előtt igében elhangzott a szentírási történet, Máriának és Józsefnek az Isten egy gyermeket adott ajándékba, de nem csak ajándékba adta, hanem elhívásként is, hisz a történetet ismerhetjük, és a történetben ott van, hogy azért Máriának is összeszorul a szíve, meg Józsefnek is, amikor világos lesz számukra, hogy az Isten mit helyez az életükbe. És valóban, hogyha végignézzük a proféciákat és a profécia beteljesülését, láthatjuk azt, hogy ez valóban örömhír. Örömhír, és ahogy jelzi is az angyal, hogy majd neveztessék Immánuelnek, és az Immánuel pedig nem más jelent, mint azt, hogy velünk az Isten. Az örömhír nem más, mint az, hogy velünk van az Isten. Velünk lesz az Isten, megismerhető az Isten, közelébe kerülhetünk az Istennek. Ez az örömhír, hogy Isten elküldi az ő egyszülött fiát, és rajta keresztül megismerhetjük a Teremtő Istent, a mennyei Atyát. Tehát a karácsony ünnepének a legnagyobb kérdése ezért mindenki számára az, hogy valóban ismeri-e az örömhírt, az örömhírnek a tartalmát. Az a kérdés, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus. Sokan keresik, vagy mindenki keresi Jézust. Mindenki keresi. Most én nem szoktam járni bevásárló központokba, de kaptam a híreket, hogy ki van fosztva a Tesco, meg a Spar, meg a mit tudom, hogy milyen bevásárló központok, mert mindenki vásárol, keresik Jézust. Csak hát a polcoknak a mélyén aztán nem találják meg Krisztust, hanem keresnek örömöket, gyönyöröket, meg próbálják szépé, jóvá tenni az ünnepet, hogy valóban majd karácsony legyen valami az életükre nézve. Meg nagyon szomorú látni azt, hogy, és egy karikatúrista nagyon jól megfogalmazta ezt, a napokban láttam ezt a karikatúrát, azokról szól, akik számára Jézus Krisztus nem lehet az örömhír, nem lehet a velünk az Isten, nem lehet az életük megváltója, megújítója, bűneiknek elhordozója. Azok az emberek hogyan ünneplik a karácsonyt? És a karikatúrán az szerepel, hogy megy egy asszony, akinek a kezében ott van a karácsonyfa, meg ajándékok, és integet egy barátjának, hogy boldog semmit. És akkor a másik visszavágja, hogy hasonlót kívánok neked is. Ha végig gondoljuk, hogyha hiányzik Jézus Krisztus a karácsonyból, hogyha Jézus Krisztus nem lehet megváltó, nem lehet életújító, nem lehet szabadító, akkor karácsony tényleg semmi. Lehet, hogy van karácsonyfa, lehet, hogy van ajándék, lehet, hogy van finom étel, lehet, hogy még össze is jönnek az emberek szeretetben, de ha nincs benne Jézus Krisztus, akkor maximum ez a köszöntés lehet, hogy boldog semmit neked. És akkor persze a többiek meg visszaválaszolják, hogy hasonlót kívánunk neked is. És hát olyan jó lenne, hogyha mi megtalálhatnánk Krisztust, megtalálhatnánk karácsony ünnepében is, de az életünknek megújítója lehetne, és nem kellene ezt mondanunk, még akkor is, hogyha semmit karácsonnyal helyettesítjük, hogy boldog karácsonyt, de közben a karácsony meg semmit nem jelent nekem, a karácsonynak nincs meg az értelme, a karácsonynak nincs meg az üzenete, a karácsonynak nincs meg a jó híre. Hadd lehessen ez az ünnep, ez a köszöntés valóban
teljessé. Azáltal, hogy Krisztus világos lesz számunkra. Miért is jött ebbe a világba? Tehát a karácsony ünnepe nem más, mint az, hogy Jézus Krisztus ebbe a világba elküldetett, Jézus a világ megváltója eljött ebbe a világba. Karácsony este igéje éppen ezt teszi világossá. Ennek a levélnek az írója, nem tudjuk pontosan ki írta ezt a levelet, zsidókhoz írott levél néven ismerjük a Szentírásból. A lényeg az, hogy feltehetőleg zsidó atyafiaknak íratott ez a levél, olyan embereknek, akik alapvetően sok mindent tudtak az Istenről, sok mindent kaptak az Istentől üzenetként. A zsidó emberek számára szerette volna ennek a levélnek az írója elmondani, világossá tenni Jézus Krisztus valóságát. Szerette volna elmondani nekik, hogy értsétek meg, hogy kicsoda Jézus Krisztus, Isten küldötte, miképpen tud az életetekben valósággá lenni. Sokszor előkerül beszélgetésekben, hogy hiszek én a magam módján. Sokan kicsit mosolyogva is mondják, hát a magam módján vallásos vagyok én. Csak hát mindig, ezzel mindig az a baj, hogy a magam módján való hit, a magam módján való vallásosság az alapvetően valóban a magam módján, és nem az Isten szerint van. Lehet, hogy vannak vallásos szokások, vallásos gondolatok, de a magam módján való vallásosság, a magam módján való hit az alapvetően azt jelenti, hogy nincs benne semmi. Mert az a magam módján van, és nem az Isten szerint van. Az emberek vágyakoznak Isten után, és ez belénk van programozva, és ezért sokszor maguk módján formálják az emberek a vallásukat, vagy a hitüket. Magamból kiindulva is azt tudom mondani, hogy gyermekkoromat felelevenítve, karácsonyi emlékeimet a gyerekkoromból, hogy anélkül, hogy nekem lett volna valamilyen vallásos neveltetésem, hogy nekem beszéltek volna arról, hogy az Isten elküldte az ő fiát, és kiászolban megszületett a Jézus, anélkül, hogy én ezt tudtam volna, csak annyit tudtak, hogy a családban az volt a hagyomány, hogy a Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor. És engem nem az érdekelt, hogy karácsonyra mit hoz a Jézuska ajándékba, hanem engem az érdekelt, hogy hol van az a Jézus. Tehát hol van Jézuska, hogyan láthatnám én azt meg? És talán meséltem a testvéreknek ezt a történetet, hogy anyámék, nagyapáméknál felejtettek, idézőjelbe téve a felejtést, amíg a karácsonyfát földíszítették, meg berendezték a karácsonyi estét, és akkor nagyapámékkal később úgy este felé mentünk haza hozzánk, és én rettenetesen izgatott voltam már nagyapáméknál, és mondtam, hogy menjünk már. És a nagyapám mondta, hogy jó, majd mindjárt indulunk. De mondtam, hogy én nagyon sietni szeretnék. És a lényeg az, hogy este lett, mire odaértünk, és amikor bementem, rontottam be a szobába, és amikor kinyitottam az ajtót, láttam, hogy ott van a karácsonyfa. És én nem örültem, hanem rettenesen kétségbe estem. Mégpedig azért, mert idén se láttam meg a Jézuskát. Tehát idén se találkoztam azzal, aki hozza a karácsonyfát, meg hozza az ajándékot. És ez bennem óriási fájdalom volt. És nem tudtam örülni annak, ami ajándék volt ott a karácsonyfa. Ez aztán nyilván ez kiment belőlem, de akkor én erre emlékszem még mindig, pedig ennek több mint 50 éve, tehát több mint fél évszázaddal ezelőtti történet, de mindig bennem van, hogy én szerettem volna Jézuskát látni, megismerni, belém oltott vágyakozással, a magam módján, mert nem volt alapom. És amikor az állami nevelő intézetben, én állami gondozott gyerekek között tevékenykedtem, sokszor tapasztaltam azt, hogy ők milyen nagy vágyakozással vannak a transzcendens felé, amikor ebben a világban szenvedtetés, vagy megkülönböztetés, vagy esetleg egy ilyen kényelmetlenség éri őket az életben, akkor nem tudnak odafordulni az édesanyjuk, az édesapjukhoz, a nevelők meg olyanok, amilyenek az otthonokban, akkor ők kialakítottak maguknak egy Istent, egy Isten képet. És elmesélték a gyerekek, sokszor úgy egybehangzóan is, hogy befordultam a fal felé, és a fal felé elmondtam az imádságomat annak az Istennek, akit ő maga kialakított magának, mert sajnos nem volt világos Istenképe, nem tanulhatta meg, nem szerezhette meg, nem hallhatott róla. De amikor olyan elhagyott volt, amikor olyan kihasználtnak érezte magát, akkor befordult a fal felé, és annak az Istennek, akit ő elképzelt, annak elmondta a búját, baját. A maga módján kialakított egy vallásosságot. Hát a zsidó atyafiaknak is megvolt ugye maguk módján, a vallásosságuk, meg az istenképük, törvényeken alakuló istenképük volt, és a proféciákból bennük maradt, vagy a proféciák hallattán bennük megragadt üzenetek, hogy majd az Isten elküldi a messiást, elküldi a megváltót, és a bűneinkből majd kiszabadít bennünket, és akkor majd egy csodálatos dolog lesz, és ez a várakozás ott volt az embereknek a szívében. Isten igéje a zsidókhoz írott levélben egy ilyen helyzetben élőkhez szól. Ilyen helyzetben lévőknek mondja el, vagy teszi világossá, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki nekünk már 2000 évvel ezelőtt megszületett. Ki az a Jézus Krisztus? Neked, zsidó embernek, abban a helyzetben, amiben vagy, és most nekünk, ezen a levélen keresztül, a magyaroknak, vagy szerbeknek, horvátoknak, sokász, bunyavász, lehetne sorolni az összes nemzetiséget, aki itt a környékennél körülöttünk. El akarja mondani Isten, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki az életed számára, életed részé a legfontosabb dolog. Ha nem ismered Jézust, akkor semmi a karácsony. Ha nem tiéd Jézus Krisztus, akkor a karácsony ünnepe az egy üres valami az életedben. Tehát Isten igéje a zsidókhoz írott levélben elmondja ezeknek az embereknek, hogy megismerhető az Úr Jézus Krisztus, és Jézus Krisztuson keresztül megismerhető az Atya. Az evangélium hirdetésének egyébként az a titka, ami itt ebben a levélben is szerepel. Ahhoz, hogy az evangéliumot tovább tudjuk adni valakinek, meg kell ismerni azokat, akiknek tovább szeretnénk adni az evangéliumot. És amikor megismertük azokat az embereket, akkor megismerjük a gondolkodásmódjukat, megismerjük a hitüket vagy hitetlenségüket, megismerjük a magamódján való hitét az embereknek, megismerjük az elvárásaikat vagy váradalmaikat, megismerjük azokat a hiedelmeket, amiben ők vannak, és ebből kiindulva, hogy milyen alapokon áll az Istenhez való kapcsolódása, a transzcendensről kialakított képe, ezen az alapon elindulva az Isten igéjével, a Szentlélek által el tudjuk nekik mondani, vagy végig tudjuk vezetni azon az úton, ami az Isten felé vezető út, ami az Isten megismerése felé vezető út. Persze ez a vezetés nem azt jelenti, hogy kézen fog valakit az ember, és akkor el tud kalauzolni valahová, hanem ez a vezetés inkább arról szól, hogy segítjük azt, aki mellettünk van, és amikor megakad valamin, amikor elakad valamin, vagy belebotlik valamibe, akkor mutatjuk a tovább vezető utat az Isten igéje segítségével, meg az Isten szent lelke segítségével. Tehát ez az evangelizációnak a titka, hogy megismerni azokat az embereket, akiknek el akarom mondani azt a csodálatos titkot, amit az Isten rám bízott, és amikor megismertem a gondolkodását, megismertem a váradalmait, megismertem az elképzeléseit, akkor az Isten igéjét segítségül híva, a Szentlélek világosságában és abban a szeretetben, amit az Isten így tud adni a felé, az ember felé, hogy elmondom az örömhírt. És az a csoda ebben, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten készíti az alkalmat, meg az embernek a szívét, meg azt is, aki bizonyságot tesz, és így az ember eljuthat abból a helyzetből, amikor ugyan maga módján hisz, a szívébe beleégetett vágy van, benne, hogy Istent megismerje. Mert egyébként mindannyiunkban ott van. Költ azt úgy fogalmazta meg, hogy egy Isten alakú űr van a szívünkben, és ezt nem tudja más betölteni, csak ő. Csak az Úr tudja betölteni. Senki más, semmi más. Hiába van az embernek pénze, hiába van ereje, hiába van tehetsége, esze, nem tud boldog maradni, nem tud boldog lenni, mert hiányzik belőle az, amit az Isten tud belé helyezni. Tegnap beszélgettem egy emberrel, aki ezt mondta el, hogy rá kellett döbbennie reggel, amikor fölébredt, hogy nem tudja megtartani a gyerekét, hiába vagyok erős, hiába tudok dolgozni, hiába van elképzelésem a világról, nem tudom megtartani a gyerekemet. És olyan jó volt olvasni akkor az igét, hogy az egész világ keresi az Istent. Az egész világ vágyakozik az Isten után. És valóban ott, amikor nem is látszik ez olyan világosan előttünk, hogy de nagyon keresnék az Istent, és de sokan jönnének oda, hogy hé, maga lelkész, akkor mondja már el nekem, hogy kicsoda az Isten, és hogyan találhatnék én hozzá. Hogyha nincs is meg az emberekben, de mélyen ott rejlik a vágyakozás Isten után. És hogy egy picit úgy megfejtjük az életét borító salakot, akkor kiderül, hogy, hogy ott van az Isten utáni vágyakozás, és kitör belőle. Jó volt szembesülni ezzel az emberrel, aki meglátta, hogy hiába van erőm, hiába dolgozok, hiába tudok dolgozni, nem tudom megtartani a gyerekem egészségét. Kevés vagyok, szükségem van az Istenre. Tehát alapvetően a segítés vagy a vezetés ennyit jelent, hogy ha valaki egy ponton elakad, ha megakad valamin, megütközik valamin, akkor ott lehetünk mellette, és Isten igének segítségével tovább tudjuk vezetni. Nincs is más út, mint ahogy a felolvasott igében és ige szakaszban is láthatjuk, hogy a zsidó embereknek ez a valaki, aki írt ezt a levelet, hát nyilván itt Isten szent lelkének munkájával vagyunk, állunk szembe, ezen az emberen keresztül az Isten szent lelke beszélt a zsidó atyafiakhoz, hát alapvetően beszél arról, hogy a népük, Izrael népe miképpen volt kapcsolatban Istennel. Elmondja, hogy sokszor és sokféleképpen beszélt az Isten a profétákon keresztül Izrael népéhez. Nagyon sokszor és nagyon sokféleképpen megnyilatkozott az Isten, és bemutatja ezen keresztül, hogy a népnek milyen kapcsolata volt az Úrral. Aztán beszél Jézus Krisztusról. Aztán beszél arról, Jézus Krisztus helyzetéről, hogy alapvetően ő hogyan áll az emberek, angyalok és az Istenség összefüggésében. Hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában így a transzcendensből vizsgálva. Az Ószövetség népe sokszor és sokféleképpen kapott üzenetet, sokféle csatornája volt Istennek, amin keresztül meg tudta szólítani őket, hisz tudjuk, hogy voltak, akik kijelentést kaptak Istentől, éli az életét valaki, és egyszer csak jön a kijelentés Istentől, és ő elmondja, hogy mit üzen az Isten. Szinte ez elképzelhetetlen most. Képzeljük a testvérek, hogy éli az életét Izrael népe, egyszer csak valaki kap üzenetet Istentől, és azt mondja, emberek, üzent az Isten. És akkor mindenki megáll, és végighallgatja. Ezt üzente az Isten, akkor ezt tesszük. És akkor mentek afelé. Az Isten prófétákon keresztül üzent az övéinek. És aztán azt látjuk, hogy sokszor olyan álmot hozott emberek életébe, akik megálmodták, hogy mi történik. Aztán mondja az Isten, hogy vigyázni kell az álmokkal, mert az álmok azok megcsalhatnak. Aki álmot lát, az mondja el, hogy álmot látott, nem kijelentést kapott Istentől, de van, amikor álomban vezeti az Isten tovább, az embert mutatja meg az utat, hogy merre menjen. És aztán láttuk, hogy vannak jelek, vannak, akik jeleket kértek Istentől, vannak, amikor jeleket ad az Isten az ember számára, hogy megmutassa nékik, hogy merre vezet az út, és mit kell tenniük, merre kell haladniuk. Aztán azt is látjuk, hogy bizony sokszor az Isten olyan csodákat tesz, hogy az embernek meg kell állnia. Olyan csodák történnek, amikor az ember megáll és látja, hogy az Isten cselekszik. Tehát nagyon sokszor és nagyon sokféleképpen szólt az Isten kezdetben, és akkor világos volt számukra, ezek számára, az emberek számára, hogy az Isten valóban megszólalt, az Isten valóban kijelentést adott, és azt szerint cselekedtek, ahogy azt hallották. A proféták pedig azok, akik az Istennek az üzenetét továbbadják. Ma is élnek proféták, ma is vannak proféták, akik az Isten üzenetét továbbadják. Sokszor azt gondoljuk, hogy a proféta az, aki a jövőben olyan történéseket mond el, amit még most nem is sejthetünk. Tehát valamiféle keresztény jövendőlés lett. Nem, a profécia azt jelenti, hogy az Isten üzenetét továbbadja. Lehet, hogy az mostanra szól, lehet, hogy a jövőre nézve szól, de az Isten üzenetét átadja az emberen keresztül az Isten, és aki ezt szólja, az Istennek a szavát szólja, az proféta. Nem magyarázták az Istennek az üzenetét, hanem továbbadták. Ez egy nagyon fontos momentum. Isten üzenetét változatlanul továbbadták azok számára, akinek küldetett. Aztán volt, amikor az Isten csendben volt, és nem szólt. Bizony őrjítő az, amikor az Isten nem szólal meg a nép életében, Izrael népének az életében. De elmondhatjuk azt a saját életünkre nézés, hogy őrjítő az, amikor az Isten nem válaszol egy-egy élethelyzetbe, egy-egy kérdésre. Amikor dönteni kellene, de nem értem az Istennek a szavát. Amikor lépnem kellene, de nem tudom, hogy merre lépjek, és az Istennek a szavát nem hallom. Ez őrjítő lehet. És bizony sokszor megtörtént Izrael népe életében, hogy így csendben volt az Isten. Volt, amikor évszázadokon keresztül csendben volt az Isten. Amikor nem szólt. És akkor a saját fejük szerint rendezték be az életüket. Akkor is élt Izrael népe, akkor is voltak harcaik, akkor is voltak győzelmeik, meg vesztettek is, de az Isten nem szólalt meg. És azt mondja az Úr, hogy de ebben az utolsó időben, ebben az utolsó időszakban, és amikor szokták mondani, hogy itt van a világ vége, itt van az utolsó idők a korunkban, akkor azt kell mondanunk, hogy már 2000 éve az utolsó időkben járunk. Mert 2000 éve, miután Jézus Krisztus eljött, az utolsó időkben léptünk. És ebben az utolsó időben a fiú által szólt. Fiú által szólt. És ez nagyon fontos, hogy múlt időben van, hogy a fiú által szólt az Isten ez utolsó időben. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, ez az Istennek a szava az emberekhez. Az Istennek az üzenete. Hogy Jézus Krisztus megszületett, az Isten üzenete volt, hogy a mennyei Atya Jézus Krisztus születésével megszólította a világot. Megszólított téged, megszólított engem. Isten megszólította a világot azzal, hogy Jézus Krisztust elküldte a világba. Vagyis válaszolt sok kérdező szívnek, akik érezték a rendezetlenségüket. Válasz volt azok számára, akik vágyakozva álltak azelőtt, hogy mikor érkezik meg a Messiás. Mert látták, hogy az önfejűségükben, meg a törvényeskedéseiben szajkózták, hogy békesség, békesség, de nem volt békesség, meg az Úr van itt, de az Úr nem volt ott. És ebbe a vákumba beleérkezett az Istennek a válasza. Amikor az emberek vágyakoztak arra, hogy de jó lenne már, hogyha a bűneink bocsánata eljöhetne az életünkbe. Nem kellene kitalált dolgokat művelni, nem kellene álkegyességet vagy álbékességet mutatnunk. Olyan jó lenne, hogyha már szabadok lehetnénk. És ebbe a helyzetbe elküldte az Isten a fiát, aki által, akin keresztül teremtette ezt a világot. Olyan jó látni ebben, hogy bemutatja Jézus Krisztust ebben az ige szakaszban. Hogy Jézus Krisztus által, Jézus Krisztuson keresztül teremtetett ez a világ. Hisz ismerjük a Szentírásnak az első mondatait, az, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, és aztán ismerjük János evangéliumát is, hogy kezdetben volt az ige. A kezdetben ott volt Jézus Krisztus, és vele rajta keresztül általa teremtetett meg a világ. Tehát Jézus Krisztus nem született, ő alapvetően a teremtő Isten. Ő csak emberi formát vett itt, akkor, amikor Jézus Krisztus ebben a világban vele született. De ő a világ teremtésétől fog, világ létezésétől fogva van. Ő ránézve teremtetett ez a világ, ő általa, rajta keresztül teremtetett ez a világ. És akin keresztül az Isten megismerhető, hisz olvassuk az igében, hogy ő az Isten lényének a képmása. Jézus Krisztusra nézünk, akkor az Atyát látjuk. Nemrégiben volt előttünk Bibliolvas útmutató szerint, hogy aki engem lát, az Atyát látja. Tehát miért kérdezősködtök még itt? Hát aki engem lát, akkor az Atyát látja. Én és az Atya egy vagyunk. Az én cselekedetem az Atyának a cselekedete. Tehát Isten lényének képmása Jézus Krisztus. És az ő dicsőségének a kisugárzása is, dicsőségének hatalmának, minden hatóságának a kisugárzása, megjelenítője. Tehát Jézus Krisztuson keresztül megjelenik az Isten dicsősége. Mint hogy a sugárzó anyagból, az uránból a sugárzás nem kérdezi meg, hogy menjek-e, vagy elinduljak-e, vagy sugározok-e, hanem az a természeténél fogva sugárzó anyag. És hogyha valaki közelébe kerül, az a sugárzás megérinti a szervezetét. És természetesen tudjuk, hogy Csernobilban, amikor fölrobbant az atomerőmű, hányan haltak meg, akik önfeláldozó módon bementek oda az atomreaktorba a robbanás után, és bennünket védve megakadályozták, hogy az egész fölrobbanjon. Olyan sugárzást kaptak attól az anyagtól, hogy belehaltak nem sokkal később. Hát a lényének a kisugárzása azt jelenti, hogy alapvetően, amikor közelébe kerülünk, akkor találkozunk az Istennel magával. Ez a lényének a kisugárzása, azaz alapvetően Istennek a megjelenítése az ember előtt. És azt mondja, hogy a hatalma szavával, így fordítja a Károlyi fordítás, az új fordítás mondja, hogy hatalmas szavával, de én úgy gondolom, hogy alapvetően ebben a szóban az van benne, hogy, hogy a megmozgató szavával, amikor Jézus Krisztus szól, akkor abban erő van, abban olyan erő van, hogy megmozgatja az embernek a szívét, életét, gondolatát. Tehát a megmozgató szavával tartja fenn a teremtett mindenséget. És Jézus Krisztus 2000 éve, hogy eljött be a világba, az ő hatalma szavával, vagy hatalmas szavával, vagy megmozgató szavával tartja fönt az Isten országát. És így történhet meg az, hogy egy-egy ember, aki nagyon messze éli az életét Istentől, egyszer csak oda talál hozzá, egyszer csak megváltozik az élete gondolkodása, egyszer csak megtér. Jézus Krisztus tehát a hatalma szavával hordozza a mindenséget, és ez, hogy hordozza a mindenséget, ebben benne van az is, amit egyébként utána a Szentírás igéje elénk tesz, hogy hordoz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Hordoz bennünket a bűneinkkel. És a bűneinkből megváltod bennünket. Tehát ezt az egész világot a nyomorúságával, bűnével együtt hordozza. És megváltott bennünket a bűneinkből, kihozott bennünket, megtisztított, és aztán a mennyei felségnek a jobbjára jut. Tehát az Atya üzeneteként, hogy velünk az Isten, Jézus Krisztus valóban az egész életünket eluralva, áturalva, megváltoztatva hordozza az életünket. Jézus Krisztusban lehet nekünk a bűneinktől szabadulásunk. Ő megtisztított, és olyan jó ezt is látni, hogy megtisztított, ez nem a jövőben fog végbe menni, hanem ez megtörtént. Hogy 2000 évvel ezelőtt a bűneink bocsánatát ő elhozta. A bűneink következményét elszenvedte. Befejeződött. Nem fog az Isten ítéletet tartani, hogy most én megtartsam ennek a bűnét, vagy megbocsássam. Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztusban mindenkinek megbocsátatott a bűne. De az a kérdés, hogy az ember elfogadja ezt. Elfogadja-e Istennek ezt a mérhetetlen nagy kegyelmét? Hogy nem azt nézi, hogy ki vagy te és mit tettél, hanem azt nézi, hogy szükséged van a kegyelemre. És aki kinyújtja kezét, azt mondja, hogy köszönöm Uram, mert látom, és ott van az ember életében mindaz, amit az Isten lelke világossá tud tenni, és ez nagyon fontos, hogy az, amit az Isten világossá tett, az a bűn, és arra van bocsánat. Amit eltakar az ember, amit suttyomba akar végezni vagy művelni, az nem bocsáttatott, meg annak nem vette el a fizetségét Jézus Krisztusban. Ez nagyon fontos dolog, de egy biztos, hogy minket bűneinktől megtisztított és a mennyei felség jobbjára jött. És annyival nagyobb az ő neve az angyaloknál, mint hogy a neve nagyobb, és valóban és olvashatjuk itt, hogy miképpen beszélt Isten a mennyei Atya az ő fiáról. Láthatjuk, hogy nem az angyalok közül egy, nem az angyalok alá rendelt valaki, hanem ő a mindenségnek a teremtője, Isten az Istenben. Jézus Krisztus eljött hozzánk, velünk az Isten, megszületett, és azért, mert velünk az Isten, megismerhető az Isten, és azért, mert megismerhető az Isten, az ő kegyelme is megismerhető, és mivel megismerhető az a kegyelme, az ő kegyelme, ezért van szabadulásunk a bűneink büntetésétől. Ez az örömhír. Velünk az Isten, és szabadok lehetünk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a fiadat emberi testbe öltöztetted, hogy elküldted közzénk, hogy tudhassuk, hogy velünk az Isten. Bárcsak mindannyiunk szívében világossá lehetne ez, hogy ki vagy te, és milyen jó, hogy velünk vagy. Milyen jó, hogy nem hagytál bennünket a bűneinkben. Milyen jó, hogy nem hagytál bennünket a szótlanságban, hanem fiadon keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül megszólítottál bennünket. Áldassék a neved, Urunk, hogy itt karácsony estén is fejet hajthatunk előtted, meg térdet hajthatunk, és kinyithatjuk a szívünket előtted, hogy eluralhassd az életünket, hogy amikor azt mondjuk, hogy boldog karácsonyt, akkor valóban ennek üzenete lehessen. Tedd teljessé, Uram, a karácsonyunkat. Tedd teljessé azáltal, hogy jelen vagy személyes életünkben, család életünkben, gyerekeink életében, szeretteink életében, azok életében, akik hozzánk tartoznak, vagy akiket szeretünk, vagy elénk hoztál, és hordozzuk őket. Add meg, hogy ezen a mai napon, karácsony szentestéjén sokak számára világossá lehessen az üzenet. És te roncsd le mindenkiben azt a vágyat, ami szét szeretné ezt rombolni. Te tégy bennünket alkalmassá, hogy ünnep lehessen ez a mai nap. Te roncsd le mindent, amit az ördög praktikájaként behelyez az életünkbe, hogy békétlenség legyen ezen az estén. Hadd lehessél te az Úr, hadd lehessél te középen, és hadd láthassunk mindnyájan téged, az ajándékozót, még az ajándékokon keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy itt föld életünkben szeretnél végigvezetni ezen az úton, amin elindítottál, hogy a mennyei hazába érhessünk. Add meg, hogy mi is segítségül lehessünk azok felé, akiket ránk bíztál. Őrizd életünket, Urunk, és hadd lehessünk mi is a te lényednek kisugárzása. Hadd láthassák az emberek a mi arcunkon és a te arcodat. Ábrázolódj ki az életünkön, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap, de karácsony első napja is egyben. 10 órakor szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Karácsony ünnepére nézve úrvacsorai istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel hívunk, minden bűnbánó szívű testvérünket úrvacsorai közösségbe is. Kívánom a testvéreknek, hogy valóban teljes lehessen a karácsonyi ünnepük, hogy valóban Krisztus Urunk születésének ünnepe lehessen, de nem csak azt a 2000 éves eseményt megünnepelve, hanem hogy Krisztus valóban itt van közöttünk. Hadd lehessen így minden családban, hadd lehessen így minden ember életében és szívében. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 167-es számú éneket, a 167-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Imádkozzunk! Mindenható mennyei Atyánk, könyörülő Istenünk, hálás szívvel állunk előtted ezen a mai estén is. Köszönjük, hogy sokakkal együtt hajthatunk előtted fejet,
sokakkal együtt lehetünk Isten tiszteleti közösségben. Add meg, hogy ki a maga helyén megtapasztalhassa szent lelked ajándékát, jelenlétedet, a testvéri közösségben megtapasztalhassák azt, hogy itt az Isten köztünk, hogy meglátogattál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezeti közösséget adsz nékünk, köszönjük, hogy a gyülekezeti közösségben életünk lehet, szolgálatunk lehet. Így áld meg bennünket, Urunk, itt Nyírteleken is, meg a gyülekezetünkhöz tartozó település részeken. Köszönjük, hogy benned lehet a mi reménységünk. Köszönjük azokat a szolgálókat, akik a gyülekezet szolgálatában sok mindent megtesznek. Add meg, hogy valóban lehessünk mi a lényednek kisugárzásává. És köszönjük, Urunk, egyházunkat is. Áld meg azokat, akiknek felelősséget adtál, espereseket, püspököket, felügyelőket. Vedd a kezedbe az életüket, Urunk, hogy hadd lehessenek eszközeiddé, hadd tudjanak akaratod szerint döntéseket hozni, és ezzel is a te országod dicsőségét növelni. Köszönjük, Urunk, hogy más felekezetben is vannak testvérek, Krisztus testének tagjaiként hadd élhessük meg, Urunk, ezt a közösséget. Áld meg azokat a testvéreinket, akik most más felekezet gyülekezeteiben, templomaiban vannak. Add meg, hogy a közösség benned valósággá lehessen. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy az egész világ a te kezedben van, hisz Jézus Krisztusban teremtetted ezt a világot. Te adtad meg ennek a világnak a rendjét. Add meg, hogy hadd lehessenek sokan, akik meg akarják ismerni ezt a rendet, és ebben a rendben akarnak cselekedni, gondolkodni. Így áld meg azokat, akiknek hatalmat adtál a világ vezetése tekintetében. Add meg, hogy azoknak, akiknek katonai hatalmuk vagy gazdasági hatalmuk van, hadd tudják úgy használni ezt, hogy a benned való békességet művelhessék. És te légy azokon a helyeken, ahol most nyomorúság van, mert nem látják a te akaratodat, és saját fejük szerint a maguk törvényeskedéseiben hoznak döntéseket. Légy azokkal, akik üldözött keresztjének, akik üldözött emberek, akik békétlenségben kell, hogy legyenek most is. És te add meg a változás lehetőségét a vezetőkön keresztül is, a döntéshozókon keresztül. Add meg, Uram, hogy lelepleződhessenek azok, akiknek gonosz szándékaik vannak, annak, hogy benned és előtted lehessen az világossá. Köszönjük, hogy így lehet előtted egész népünk, nemzetünk, országunk. Köszönjük, hogy tőled várhatjuk és kérhetjük, hogy szerinted való döntések születhessenek itt ebben az országban is, hogy a dicsőséged és áldásod itt lehessen közöttünk. Hálás a szívem, Uram, hogy nem feledkezel meg rólunk, ezt a mai napot is fölhoztad ránk, és ennek a napnak az áldásait vehetjük. Köszönjük, hogy különleges nap ez minden ember életében. Add meg, hogy ez a különlegesség úgy lehessen teljessé, hogy veled találkozunk a mai estében, családi közösségekben. Légy velünk, akik most itt voltunk, légy azokkal is, akik hozzánk tartoznak, de nem lehettek itt. Hadd lehessen számukra is a veled való, a benned való közösség valósággá. Köszönjük, hogy így tudod megáldani házasságunkat, gyermeknevelésünket is, anyagi helyzetünket. Szeretnénk tőled elvenni és hálaadással lenni mindenért, ami az életünkben, amit az életünkben megkaphatunk. De légy azokkal is, Uram, akik nem tudnak magukról gondoskodni, légy azokkal, akiknek nincs hajlék a fejük felett. Áld meg őket, Uram, jelenléteddel. Add meg, hogy hadd lehessen valaki, aki melléjük áll, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, közöttünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. nemzeti himnuszunkat is énekeljük el befejezésül.